Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, Nemzeti Kibervédelmi Intézet, kiberbiztonsági podcastje.
Sziasztok! A kibertérben itt van velünk Tomi, aki a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézetének sérülékenység vizsgálati szakterület vezetője.
Sziasztok!
És itt van velünk másik Tamásunk, állandó műsorvezető társam. Szia, Tomi!
Sziasztok!
Én pedig Olivér vagyok, a kibertéren kívüli. Hello, hello! Arra vállalkoztunk a 2021-es esztendőben, hogy az állandóan feljövő aktuális témáink mellett, vagy egy-egy ilyen IT-biztonsági awareness téma mellett, mondjuk, mint jó jelszóhasználat, mi az az adathasználat, amiről eddig is beszéltünk, kicsit megpróbáljuk bemutatni a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton belül működő Nemzeti Kibervédelmi Intézet egyes szakterületeit, mivel is foglalkozik ez az intézet. Ugye az első, idei első adásunkban dr. Bencsik Balázzsal is beszélgettünk, ő a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vezetője, és most az a tervünk, hogy 2021-ben szépen sorra vesszük az adott szakterületeket, és megpróbáljuk nektek bemutatni egyes prominens szakterületi képviselővel. Most sikerült megnyernünk Tomit magunknak, aki a sérülékenységvizsgálati szakterületet vezeti.
Volt az a pénz, amire elvállalta.
Volt, Tomi?
Volt, igen.
Vagy kényszerítettek rá?
Nem, ezt csak etikusan csináljuk, innentől fogva ezt pénz nélkül.
Ezt majd nem tudom, hallják a kedves vezetők.
Közszolgálati tartalom, ugye?
Így van, így van. Nagyon jó, hogy elhangzott, hogy csak etikusan, hiszen ez az egyik kulcsmondat majd szerintem ebben a szakmában, vagy a szakmátokban. Beszéltünk már egyszer egy ilyen hasonló témáról, nem tudom, hogy Tamás emlékszel-e, amikor meghívtuk a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivőjét.
Lehet azt elfelejteni, az egyik legjobban hallgatott adásunk volt.
És itt volt velünk a Buharátor.
Így van.
Az ország egyik legismertebb etikus hackere, akikkel jól körbejártuk, hogy mit is jelent az, hogy etikusan hackelni. Jó kis címet adtunk ennek az adásnak, ahogy a BTK engedi éppen, vagy valamilyen kis frappáns szösszenet volt benne. Körbejártuk, hogy egy-egy rendszer hibának a megtalálása lehet a kulcsfontosságú kérdése ennek, társadalmilag mennyire hasznos ez a dolog, de csak akkor, ha az ellenőrzötten és jogszerűen zajlik. Most viszont azt szeretném bemutatni, hogy hogyan néz ki ez olyan szervezet keretek között, mint amilyen a Nemzeti Kibervédelmi Intézet. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és tisztázzunk olyan fogalmi dolgokat, hogy mit jelent az, hogy sérülékenységvizsgálat, mit jelent az, hogy pentesztelés, mi ezeknek a folyamatoknak, mi ennek a folyamatnak a célja.
Van egyáltalán a kettő között különbség?
Igen, van különbség. Külön kell választanunk a sérülékenységvizsgálatot, és külön kell választanunk a behatolásvizsgálatot. A sérülékenységvizsgálat wound-test, a pentest az pedig a behatolásvizsgálat.
Mi az, hogy wound-test? Mert én értem, csak...
Én nem, úgyhogy
ugye ez a vulnerability testing, azaz a sérülékenységvizsgálat, sérülékenységtesztelés.
Tehát olyan sérülékenységeket kerestek, aminek a lenyomatát, vagy valamilyen módon a felderítési mintázatát ismeritek.
Igen, kiegészítve azzal, hogy nem csak a meglévő sérülékenységeket nézzük, hanem a potenciális sérülékenységeket is. Azaz, például egy elavult rendszer esetében lehet olyan, hogy nincsen publikált sérülékenység, de mivel az már egy régen frissített verzió, elképzelhető az, hogy azok is hordoznak sérülékenységeket.
Szuper!
Várj, itt ez engem érdekel még. Tehát bevett sémák alapján dolgoztok, így keresitek a már publikált sérülékenységeket, de ettől függetlenül lehet, hogy találtok új sérülékenységeket is?
Igen, volt már rá példa. Úgynevezett zérodéjeket is azonosítottunk, amik még nem kerültek publikálásra.
Az nagyon vagány dolog.
Igen, lehet belőle pénzt is csinálni, ugye amennyiben tájékoztatjuk a gyártót.
És neki van egy bug bounty programja, amiben meghirdetett keretek között ugye fizetnek azért, hogy zérodé, tehát még eddig nem ismert sérülékenységet találjanak meg.
Ez a bug bounty program.
Így van. Igen.
Ez a hibavadász program?
Vagy így van, ugyanaz.
Aha, szuper.
Legalábbis ebben
nem is vagyok annyira kibertéren kívüli már itt lassan.
Ha belejössz.
Bele.
De általában a fejlesztők örülnek annak, hogyha sérülékenységeket tárunk eléjük. És egy-egy esetben akár dicsekvésnek is jó. Vannak olyan oldalak, ahova ezeket a sérülékenységeket feltöltik, azaz valamilyen javítást elvégeztek, és ott vannak azok az esetek, amikor a feltárót is megemlítik. És ez egyfajta dicsőségtáblának is tekinthető.
Jó, hát ez egy nagyon vagány dolog, tehát egy security analystnek egy komoly fegyvertény az, hogy ő talált egy zero day sérülékenységet, és nyilván a sérülékenységnek is, mint korábban beszéltük, vagy legalábbis reméljük, hogy korábban beszéltük, különböző fokozatai, kockázati besorolásai vannak. Minél magasabb kockázati besorolású sérülékenységet talál valaki, annál vagányabb, de hát azért ez mindenképpen nagy fegyvertény, hogyha van olyan ember a környezetünkben, ismerünk olyan embert, aki már talált ilyet. Tehát ez nagy dolog.
Oké, és tehát hogyha mondjuk találtok egy sérülékenységet, kipublikálja az adott szervezet, vagy akár erre a dicsőségtáblára is kikerül, abból más szervezet tud profitálni? Tehát elképzelhető, hogy más szervezetnek is lesz hasonló sérülékenysége a saját rendszerén, és ennek köszönhetően meg tudja oldani ezt a jellegű hibát?
Igen. Amiket a fejlesztőnek jelzünk, az azért hasznos, mert a fejlesztő kijavítja a hibáit. Ugye ezek nem szervezet-specifikus találatok, hanem egy adott rendszerre vonatkozik. Innentől fogva, hogyha azt a rendszert más is használja, akkor ott végzett javításokkal az ő rendszerét is biztonságosabbá tehetjük.
Szuper. És akkor mi a pentesztelés?
Pentesztelés az, ugye, mint mondtam, a behatolásvizsgálat magyarul, penetration testing, arra azt jelenti, hogy nem az összes sérülékenységet próbáljuk meg felderíteni, hanem nevezzük úgy, az első vérig megyünk. Azaz a cél az, hogy minél súlyosabb, minél mélyebbre ássunk egy-egy vizsgálat során.
Tehát praktikusan adminisztrátori jogosultságot szerezzetek. Tehát ez az a pentesztelés csúcsa, hogyha megmondom, hogy ennél is ennél a rendszer elemnél én adminisztrátori jogosultságot szereztem, mondjuk úgy, hogy az internet irányából. Mondjuk igen. Ez a fekete öv.
Tehát megnézitek, hogy ez a rendszer mennyire hibás effektív, és meddig tudtok behatolni abban a rendszerig, hogy mi az a legnagyobb kár, amit tudnátok okozni, ha ti ezt nem etikusan csinálnátok.
Igen.
Tehát, hogyha adminisztrátori szintig eljutunk egy bizonyos rendszernél, az azt jelenti, hogy az a rendszer gyakorlatilag a miénk. Hogyha ezt ráadásul kívülről tesszük, tehát kívülről is elérhető ez az adminisztrátori jogosultság, tehát az internet irányából, akkor gyakorlatilag a rendszer felett átvettük az uralmat.
Wow, az azért meredek.
Az a szép, hogy nem mindig kell rendszergazda jogot szerezünk, hanem például, ha egy adatbázisból adatokat tudunk kilapátolni, már az is egy előnyt jelentett számunkra, mert be tudjuk azt bizonyítani, hogy súlyos az a sérülékenység, amit feltártunk.
Nagyon jót mondtál, Tomi, tehát azok, akik elvégeztetik a penetration testinget, illetve a sérülékenység vizsgálatot, tehát nekik bizonyítani kell ezeket a sérülékenységeket?
Igen. Mi a vizsgálatok során egy állásfoglalást készítünk számukra, ami tartalmazza a feltárt hiányosságokat, ezt egy részletes leírásban ki is mutatjuk, hogy mik azok, amiket mi találtunk, hogy egy kevésbé hozzáértő is megértse azt, hogy milyen súlyú ez az egész sérülékenység, és javaslatokat is próbálunk tenni, hogy egy-egy hibát azt hogyan javítsanak ki.
Tehát nagyon jól dokumentált a folyamat akkor, ha jól értem. Mindenféleképpen be kell tudni bizonyítani azt, hogy egyrészt ugye van megrendelés, tehát ez nagyon fontos, ezt már megtudtuk a Feriéktől is, meg a Buharátortól is, hogy kell felhatalmazás, jogosult felhatalmazás erre az egészre. Nyilvánvalóan a felhatalmazásnak arra a cégre kell vonatkoznia, aki ezt a felhatalmazást adta. Tehát az úgy nem...
Ennél szerintem még szűkebb ez az egész dolog, talán erről Tomi, ha tudna nyilatkozni.
Igen, jól kezdted, hogy arra a cégre, de fontos az, hogy csak is azt a rendszert vizsgálhatjuk, amire mi felhatalmazást kaptunk. Azaz, ha az a rendszer bármi mással kapcsolatban áll, én nem léphetem át azt a határt, hogy egy másik szervezet rendszeréhez, vagy akár az adott szervezet rendszeréhez elkezdek vizsgálni, úgy, hogy nem kaptam rá felhatalmazást.
Tehát van egy szervezet, állami BT, állami BT, ez a neve a szervezetnek, és te neked az a felhatalmazásodnak az alapja, hogy te vizsgálhatod ennek az állami BT-nek a levelező rendszerét.
Igen.
De te látod azt, hogy mert találtál arra utaló jelet, hogy ez a rendszer ez kapcsolatban van, egy egyébként potenciálisan sérülékeny az állami BT-hez tartozó weboldallal kapcsolatban, de ehhez ezt a sérülékenységet nem vizsgálhatod ki.
Igen. Teljesen így van. Tényleg csak arra addig mehetünk el, ameddig megkaptuk a felhatalmazásunkat, és minden dokumentáltan kell, hogy végezzünk. Pont ez a fontos benne, hogy ha nincsen dokumentálva az, hogy mit, mikor és hogyan csináltunk, akkor szabálytalanul jártunk el. És fontos az, hogy a mikor is fontos. attól, hogy valaki bennünket felhatalmazott, hogy a rendszerét megnézzük egy adott pillanatban, egy adott idősávban, az nem jelenti azt, hogy én egy év múlva visszamehetek ugyanazt a rendszert megvizsgálni, úgy, hogy nem kértem engedélyt rá. Ez egy úgynevezett sérülékenységvizsgálati dokumentációba kell ezt az egészet rögzíteni, ez egy szerződés. Igen. Igen, mi mondhatom azt, hogy slang nevén projektalapító dokumentumnak, PAD-nak nevezzük, de minden dokumentáltan hajthatunk kizárólag végre.
Szuper, tehát akkor egy ilyen padban benne van az, hogy melyik rendszert vizsgálhatod, mettől meddig tudod ezt a rendszert vizsgálni, esetleg arról van benne valami információ, hogy nem tudom, van-e olyan sérülékenységvizsgálat, ahol nincsen semmi információ a rendszerről, esetleg valamelyik sérülékenységvizsgálati projektben több információt kapsz.
Igen, a sérülékenységvizsgálatokat három különböző jogosultsági szintre lehet osztani. Van az úgynevezett black box, grey box és white box típusú vizsgálat.
Ezek a hackerek imádják ezeket a színeket, a black hat, igen, black box. Lehet, hogy valami sakkozó volt az első hacker, nem?
Nem. Egyébként ugye a színvilág az úgy alakult ki, nem tudom, hogy mennyire ismerte számotokra. A The Last Sense nevezetű western filmből adottak a színezések. Ugyanis ez egy fekete-fehér film, western film volt, aminek a rossz fiúkat fekete kalappal látták el, a jó fiúkat fehér kalappal látták el, és így a néző is különbséget tudott tenni, hogy ki a jó fiú és ki a
és
rossz
És a kettő
fiú.
Között vannak a szürke kalaposok?
Igen. Igen, mert ugye
az hasít a logikám, nem?
Grey Hat esetében ugye nem kaptak felhatalmazást, de mégis jó szándékkal járnak el, de ezt már ugye a...
Így van, ezt a Feri elég részletesen elmondta ennek a jogszabályi oldalát.
De, és pont ezért ez a három színezés megmaradt az etikus hacker tevékenységnél is, ugye a black box, a grey box és a white box. Ugyanis a black box esetében mi nem kapunk jogosultságot, mi úgy megyünk oda, mint egy normál támadó ügye, itt is az van, hogy a fekete az az, aki a rossz fiú. Innentől fogva, mint hogyha ha kint az utcáról megpróbálnánk egy rendszerhez hozzáférni, legyen az akár weboldal, semmilyen jogosultságunk nincsen, próbáljuk feltörni.
Ez az igazi kihívás, gondolom.
Igen, igen, az igazi kihívás, de mondhatom azt, hogy a szervezet számára ez nem nyújt egy teljes információforrást. Mert ugye egy belső rendszer esetében sajnos nem kizárt az, hogy belső problémák is adódhatnak, munkatársakkal, technikai folyamatokkal problémák
esetleg esetleg egy olyan adminisztrátorral, aki rosszat akar a szervezetnek?
Akár egy adminisztrátornak, vagy egy volt munkatársnak, akinek meghagyjuk a jogosultságát, és onnantól fogva károkat tud okozni a szervezet rendszerében.
Visszamegy, és egy kicsit törzúz.
Igen, hát virtuálisan
és
igen.
És ugye ezt ti is megcsinálhatnátok, ha nem lennétek etikusak, mert mondjuk, ha lejár az időintervallum, amire szerződtetek, és ugye ti tudjátok, hogy mi az adott szervezet adott pontjának a sérülékenység az adott rendszerelemen belül, és ha ezt mondjuk a lejárat után újra kipróbálnátok, akkor ugye már is felhatalmazás nélkül, meg szerződés nélkül, akkor ugye már is nem lennétek annyira etikusak. Tehát, hogy azért ez, itt én azt gondolom, hogy civil szemmel nézve, kibertéren kívüli szemmel nézve, ez bizalmi alapon is kell, hogy működjön. Tehát ez borzasztó nagy információ mennyiség, adatmennyiség, ami hozzátok el tud jutni. De én visszatérnék arra az elemre, amikor említetted, hogy javaslatokat is megfogalmaztok ebben a dokumentációban, amit átadtok az adott szervezetnek. Ezeket beszokták tartani, vagy ellenőrzitek egyáltalán, hogy betartják-e az általatok feltárt sérülékenységeket, és az ott utána megfogalmazott javaslatokat?
A javaslatok csak egy iránymutatás. Mi nem ismerjük a teljes struktúrát, hogy hogyan épül fel az az adott rendszer, ugyanis egy-egy ilyen vizsgálat maximum 90 napot vehet igénybe, az alatt a teljes infrastruktúrát megismerni nagyon nehéz. Próbálkozunk, de mégis sok esetben ez lehetetlen. Az, hogy betartják-e a javaslatunkat, azt vissza szoktuk ellenőrizni, van rá lehetőség úgynevezett utóellenőrzés keretében, ilyenkor a feltárt sérülékenységeket ellenőrizzük le, hogy továbbra is benne vannak-e a rendszerben.
Ezt a szervezet külön kéri, vagy ez jár a sérülékenységvizsgálattal együtt?
Ez kérheti. Jogszabályban nincsen benne, hogy utóellenőrzés szükséges neki, hanem ez egyfajta megerősítés azok számára, akik tudatában vannak a sérülékenységekkel, ugyanis megbízhatóan egy rendszert akkor célszerű elindítani, hogyha ezeket a sérülékenységeket javítok.
Tehát ajánlott.
Kezdem érteni. Tehát igazából, hogyha felsővezetői fejjel próbálunk meg gondolkodni, akkor tulajdonképpen ezzel én tudom ellenőrizni a saját fejlesztőimet, hogy a sérülékenység vizsgálati jelentésben leírt instrukciókat vajon végrehajtották-e, vagy nem, vagy milyen százalék, mennyire nagy sikerrel.
Igen, és itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak a fejlesztői tevékenységek ellenőrizhetőek vissza, hanem például egy belső rendszer vizsgálata esetén az üzemeltetői tevékenység is. Egy jelszóházi rend megszabása, vagy egy port security, minden ilyesmi visszaellenőrizhető, azaz nem feltétlen csak egy külső szereplőnek a feladata az, hogy a rendszert biztonságosá tegye, hanem több esetben szükséges az, hogy a belső üzemeltető is ezt megtegye.
Tudod, mi jutott eszembe, hogy van-e olyan, vagy találkoztatok már olyannal, ha már felsővezetői fejjel gondolkodunk, hogy a felsővezetés megrendeli az adott szervezetre, az adott rendszeremre vonatkozó sérülékenységvizsgálatot, vagy penetration testinget, de mondjuk a alkalmazottak nem tudnak róla, és mondjuk azt is teszteli, vagy tesztelheti-e, hogy észreveszik-e, hogy bejutottak a rendszerbe.
Volt már ilyenre példa? Igen. Ez egy fontos tesztelés, hogy a különböző jelzőrendszerek azok jól működnek-e, valamint a kollégák is kellő körültekintéssel fogadják-e azt, hogy egy riasztás érkezett a rendszer behatolását érintően.
Bár egyébként ez az én fogalmaim szerint ez már gyakorlatilag egy gyakorlat, amiről beszélünk. Tehát hogyha ez egy gyakorlat, akkor ti játszátok a piros csapatot, ha már színekről van szó, akik támadnak, és akkor azt vizsgáljuk, hogy a kék csapat, aki általában védekezni szokott.
Ez a Red Team, Blue Team?
Így van.
Te, nagyon, nagyon.
Hasítasz a kibertérbe, hogy megfelelően reagál-e a kék csapat erre a támadásra. Igen.
Szokott ilyen lenni. Bízok benne, hogy a későbbiekben is lesz ilyen, és megfelelően reagálnak rá a munkatársak.
Szuper. Milyen módszertanok alapján dolgoztok? Úgy értem, hogy milyen jellegű rendszereket, milyen metodikákkal szoktatok vizsgálni?
Vannak saját metodikáink is. Fontos az, hogy minden vizsgálatra legyen egy előre elkészített metodika. Ez lehet, mint mondtam, saját fejlesztésű, és lehet online elérhető vagy publikált metodika.
Tehát most azokról beszélsz, hogy milyen eszközöket használsz?
Milyen folyamatokat használok egy-egy vizsgálathoz? Hogy ugye nem feltétlen szükséges az, hogy egy eszközt használjak egy sérülékenység feltárásához, hanem szükséges az, hogy hogyan jutok el odáig, hogy azt a sérülékenységet detektáljam. Webes vizsgálatok tekintetében egy nemzetközileg fogadott metodikát használunk.
Várj, webes vizsgálatok?
Igen. Mi a sérülékenység vizsgálataink során 6 különböző sérülékenység vizsgálatot különböztetünk meg. Külső sérülékenység vizsgálat egy felderítés, korábbi témákban már volt az OSINT, azaz a nyílt forrásból történő információszerzés, mi ezt végezzük, a rendszerek tekintetében információt gyűjtünk, mind a szervezetről, mind a rendszerről, mind a munkatársakról.
Tehát ez külső sérülékenység vizsgálatnak
ez a külső sérülékenység vizsgálat, jogszabály szerint erre 30 napunk van. A másik nagy rendszeresen előforduló sérülékenységvizsgálati módszer, ez a webes sérülékenységvizsgálat, amikor weboldalakat nézünk, itt akár lehet publikus weboldalak, amit bárki az internet irányából elér, valamint lehetnek olyan rendszerek is, ami korlátozott felhasználók számára érhető el, mondjuk egy kormányablakban, vagy olyan állami intézményben, ahol fontos az, hogy az adatokat megvédjük.
Vagy például egy cég által használt belső intranetes felület? Vagy az nem?
Az is tekinthető ennek, de az majd a következő vizsgálati módszerünk lesz.
A belső?
Az a belső vizsgálat. Igen.
Mondani erre
a külsőt és a belsőt az különbözteti meg egymástól, hogy a külső az gyakorlatilag egy nyílt információszerzés, a belső pedig az, hogy nem kell magadat átrágni a perimeter security-n, tehát Igen. Nem kell átrágnod magad a tűzfalon, nem kell betörnöd, hanem megkapod a belső hozzáférést, tehát tényleg nagyon profán módon bemész az épületbe, ott találsz egy dugajt, bedugod a gépedet, azt nyomod, ahogy tudod.
Nagy vonalakban igen, de ezt inkább fordítsuk meg. Általában azt szoktuk mondani, hogy ne adjanak nekünk dugajt. Több esetben kérünk, de első körben az, hogy tudunk-e abban a rendszerben jogosultságot szerezni. Azaz annak a dugajnak a védelmét mi ki tudjuk-e játszani, és rá tudjuk-e dugni a saját eszközeinket, és onnantól fogva abban a rendszerben ügyködni. Ez egy játék. Én azt szoktam mondani, hogy a sérülékenység vizsgálatot játékként kell felfogni, mert hogyha valaki...
Aki szeretne játszani ilyet, sérülékenységvizsgálatot, az nyugodtan jelentkezhet a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat ezen egységéhez. Tehát erre kapacitálnék mindenkit, csak így közbevetném, hogy eszembe jutott Kosztolányi Dezsőnek az Akarsz-e játszani című verse, és akkor így, csak ezért így.
Esetleg van kedved elszavalni?
Nem. Vagy nincs.
Én is bátorítanék mindenkit, hogy jelentkezzen
hozzá. Hogy beszéljen a Kosztolányi versről?
Nem. Már most szavalja el.
De ugye ez volt egy belső vizsgálat, amikor kivonulunk a helyszínre, és ott kapunk akár hozzáféréseket, és ott végzünk vizsgálatokat. Itt mind a hálózat vizsgálata, mind egy munkaállomás vizsgálata, mind mondjuk egy nyomtató, vagy olyan eszközök vizsgálata, amiket a felhasználók használnak. Itt ugye, mivel állami szektorról beszélünk, speciális eszközöket is használhatnak, akár kártyolvasók, akár okmányolvasó rendszerek, vagy bármi olyasmi, amit kizárólag az állami szektor használ. Ezeknek a vizsgálatát is elvégezzük ott a helyszínen.
Figyeltem, eddig háromról beszéltél.
Eddig háromról beszéltem, mondom a negyediket, ami ugyanúgy egy belső vizsgálatnak tekinthető, mert a helyszínen vagyunk, ez pedig a vezeték nélküli hálózat vizsgálata. Ilyenkor kimenjünk, és a wifi képes eszközöket vizsgáljuk. Azaz mind wifi, mind mondjuk egy vezeték nélküli nyomtató, mind mondjuk egy olyan laptop, számítógép, ami csatlakozhat a wifi-re, vagy wifi jelet szól, ezeknek a sérülékenységeit tárjuk föl, és hívjuk föl a figyelmet.
Például... Tehát, hogy rossz védelmi protokollokat használnak, elavult védelmi protokollokat használnak, esetleg olyan helyen van olyan elérhető wifi szolgáltatás, aminek nem kéne ott lennie.
Mondjuk fizikálisan hozzá lehet férni, vagy valaki mondjuk a belső hálózatból alakította ki a vendég wifi szolgáltatását, vagy egy irodai wifi szolgáltatást nem megfelelően véd. Ezeknek a vizsgálatát végrehajtjuk, és felhívjuk a figyelmet. Ugye vannak azok, amikor például egy nyomtató esetében rá van csatlakoztatva a hálózatra, és ehhez például megpróbálunk hozzáférni, és megnézzük azt, hogy azon a nyomtatón milyen információkat tudunk elérni. Ugye a legtöbb nyomtató merevlemezzel rendelkezik, innentől fogva az tárolhat olyan szenzitív információt, ami problémás lehet.
Tehát lehet, hogy ki tudtok nyerni újra a nyomtatóból szenzitív adatokat tartalmazó szerződéseket, dokumentumokat is?
Ha...
Igen, volt már rá példa. Igen.
Azt jutott eszembe ezzel kapcsolatosan még, hogy a képi dokumentáció az nagyon sok szervezetnek állami szférán belül hozzátartozik a munkájához, tehát effektíve bizonyítékokat tárolnak a fényképezőgépen. Na, ha majd valaki otthagyja a fényképezőgépén munkájából, tehát munkacéljából ezeket a képeket, és mondjuk az a fényképezőgép tud wifi kapcsolatot is létesíteni, akkor ez is problémás lehet, gondolom, ezt is fel tudjátok deríteni.
Igen, de hogyha már olyan eszközökről beszélünk, amit használunk, és egy emberi mulasztást, akkor az ötödik vizsgálati módszerünk, ez a social engineering, a pszichológiai manipuláció. Amikor arról azt vizsgáljuk, hogy a felhasználói magatartás az mennyire biztonságtudatos. Akár azt vizsgálva, hogy egy-egy megszokott teendő, amik a napi rutinjukhoz hozzátartozik, azt megfelelően látják el. Például egy belépéshez használható smart kártyát benne hagynak-e a számítógépben, vagy az olvasóban, vagy ahogy te is mondtad, egy fényképezőt, ami szenzitív információt tartalmaz, ott hagynak-e az asztalon, vagy egy tablet, egy belépőkártya, vagy bármi ilyesmi.
Vagy kírja a jelszavát. Igen. A monitorra, mert úgyis sok van, és elfelejteni.
Sőt, nem csak a monitorra, akár a naptár hátuljába, a könyöklőre, hogy azért mondhatom azt, hogy már megvannak azok a fajta módszereink, ahol kereshetjük ezeket a...
Billentyűzet alatt volt már a jelszó?
Volt.
Kulcs is billentyűzet alatt. Várj, tudom, még ott eszem, hogy a kukába kidobnak mondjuk szenzitív információkat. Nem lezőzzák.
Igen, ez a kuka búvárkodás.
Izgalmas szakmátok van, Tomi, azt kell, hogy mondjam.
Ez tényleg izgalmas.
És esetleg valakinek nem töltenék ki ezt a mindennapjait, akkor a fővárosi közterület fenntartóhoz is jelentkezhet?
Inkább hozzánk. Ugye ez a pszichológiai manipuláció, ez egy eléggé érdekes és eléggé felkapott dolog lett. Ugye például, amiket felhoztunk példaképpen, én nem tehetem azt, hogy napközben oda megyek a munkatárshoz, és megkérem, hogy mutasd már meg légy szíves a naptáradat, hanem éjszaka mondhatom azt, hogy mint egy takarító járunk az adott területeken. Ugye nagyon sokan megkérdezik, hogy oké, de bejutottatok, és hogy ez mitől találat. Mondhatom azt, hogy nagyon sok embert beengedünk úgy az irodánkba, hogy ez kontrollálatlan. Legyen az akár takarító, karbantartó, vagy olyan tevékenységet végző személy, aki hozzáférhet azokhoz az információkhoz.
Igen, mi is ezt szoktuk mondani mindig, hogyha IT-biztonság awarenessről van szó, tudatosításról, hogy a legjobb védekezés a megelőzés, és egy kicsit legyünk gyanakvóak, legyünk óvatosak minden, akár idegen eredetű megkeresés elkapcsolatosan is, és ez igaz a fizikai valós térben is. Tehát, hogyha valaki bejön az irodánkba, bármilyen célzatból is nem feltételezzük azt mindenkiről, hogy ellenlábas, ellenérdekű szolgálatnak a kémje vagy ipari kémkedéssel foglalkozik, de az ördög nem alszik, így kifejezetten ajánlott, ha elhagyjuk az irodánkat például, bármilyen okból kifolyólag a számítógépes rendszereimből kijelentkezni, nem ott hagyva a monitort meg a gépet bekapcsolva és bárki által hozzáférhetővé tenni. De ezek szerint akkor még azt is lehet javasolni, hogy bármilyen azonosítókártyáinkat is tegyük el például?
Igen, de kiegészíteném azzal, hogy amikor valamit az irodánkban kirakunk, akkor azt körültekintően tegyük. Azaz mondjuk egy munkatársaknak a mobil számát nem feltétlen célszerű a falra kirakni, mert mondjuk...
Vagy a monitorra kiragasztani szintén.
Igen. Igen, hogy azért gondoljuk végig, hogy mi lehet minek a következménye. De ugye fontos a munka során a biztonságtudatos magatartás. Ezt például elektronikus úton is ellenőrizzük, azaz mondjuk adathalász e-maileket küldünk kifelé a szervezet munkatársainak. Ugye itt is hangsúlyozom, hogy ezekre mind felkérést kapunk, és mind felhatalmazást, hogy ezeket megcsinálhatjuk.
És akkor azt nézitek, hogy ki dől be ennek az adathalász levélnek, ki kattint a linkre, kitölti le a csatolmányt.
Igen.
Kidugja be a gépébe az elhagyott pendrive-ot.
Igen, elhagyott pendrive-okat is szoktunk, igen.
Tehát mondjuk én mit tudom, bocs, ez nagyon-nagyon felizgatott engem, tehát megyek az épületben, és találok egy pendrive-ot, és mondjuk azt is meg tudjátok nézni, hogy tehát mondjuk én nem járok el megfelelő biztonság tudatossággal, nem jelzem az informatikai biztonsági felelősnek, vagy a rendszergazdának, vagy bárki releváns személynek, hanem elmegyek a számítógépemhez, bedugom a pendrive-ot, mondván megnézem, hogy vajon az ötös lottó nyerő számai rajta vannak-e, vagy bármilyen szenzitív információ, de ezzel én ugye káros kódot tudok bejuttatni a számítógépembe, és ti ezt is tesztelitek, hogy vajon ki teszi meg ezt a nem...
Meg hát ugye nem egyszer-kétszer előfordult az eset is, hogy ezek az elhagyott pendrive-okon olyan információk voltak, amik olyan szenzitív adatokat tartalmaztak, amiknek nem kellett volna ott lenniük. Tehát ennek két éle van ennek az elhagyott pendrive dolognak. Egyszer káros kódot juttatunk rá, másszor meg elhagyjuk a pendrive-ot, mert nem megfelelő magatartással járunk el, és azt más beteszi a gépébe, és azon meg olyan adat van, ami szenzitív. Mind a kettőt tudjátok ellenőrizni?
Inkább az elsőből indulunk mi ki, mert mi pendrive-okat tudunk fertőzni. Tudunk rá olyan kódokat írni, pendrive-nak látszó tárgyakat. Ugye ezt ne úgy képzeljük el, hogy én bemegyek a boltba és megveszem.
Régebben mindig a kékfényben volt, hogy fegyvernek látszó tárgy.
Igen, de pont az, hogy ezek céleszközök. Ezek úgy néznek ki, mint a pendrive-ok, de mégsem azok. Ezek úgy vannak elkészítve, hogy ha azt valaki bedugja a számítógépébe, akkor a támadó által készített kód lefut. Azaz, amit Olivier is kérdezett, ha valaki ezt bedugja a számítógépébe, akkor úgy lefut a számítógépén, hogy látni fogjuk, hogy azt az eszközt ki, és mikor, és hol dugta be a számítógépébe.
Na most már csak egy kérdésem van, ez anyag vagy eszköz?
Hát mondanám azt, hogy eszköz, de...
De... Ki lehet jelenteni akkor itt, hogy itt is, hogy az ember a leggyengébb láncszem.
Igen. Ez egy fontos tényező, hogy körültekintően kell eljárniunk. Szóval ilyen esetekben szoktuk javasolni. Általában az ilyen támadások után, vagy ilyen gyakorlatok után szoktam tartani egy tudatosító előadást. És ilyenkor el szoktam mondani, hogy például egy ilyen esetben használjunk egy OTG kábelt a telefonunkkal, azaz összedugom.
Ezt nem mindenki érti.
Igen, ez egy pendrive-ot lehet rácsatlakoztatni a telefonunkra, és meg tudjuk nézni, hogy azon milyen fájlok vannak. Ugye mi arra készítjük el azt az adott kódot, hogy számítógépbe fogják bedugni. De ugyanúgy egy támadó is feltételezi azt, hogy az egy megszokott, több felhasználó által használt operációs rendszer, például mondjuk egy Windows-ra írja azt a kártékony kódját. Ezért mondanám azt, hogy próbáljuk ki. De nem mi próbáljuk ki, ahogy Olivier is elmondta, inkább legyen az, hogy az informatikai biztonsági felelősnek adjuk oda a pendrive-ot, ő majd tudni fogja, hogy mi ezzel a protokoll. Ugye az emberek kíváncsiak, és egy ilyen pszichológiai manipuláció például erre is épít. Ha azon a pendrive-on vagy CD-re rá van írva, hogy jutalomlista, vagy bérlista, vagy a lottószámok, akkor azt az emberek be fogják rakni a számítógépükben nagy eséllyel, és sajnos ez a tapasztalat is egy-egy ilyen vizsgálatunk során, hogy berakják ezt az eszközt a számítógépükbe, és sajnos ezzel akár, ugye általunk készített kód alapján nem történik semmilyen nagy probléma, de hogyha ez egy zsaruló vírus, vagy bármi olyasmi, ami letitkosítja az adott állományokat, akkor abból már lehet probléma.
Tehát ha találtok valahol egy pendrive-ot, ne dugjátok be a számítógépetekbe, és a céges gépetekbe se. Légy szíves.
Tanár úr, kérem, én készültem, eddig 5-öt mondtál.
Igen. És van a 6., ami egy új szolgáltatásunk, ez tavaly január óta működik, ez az automatizált sérülékenységvizsgálati szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy az állami önkormányzat és nemzetbiztonsági védelem alá eső szervezetek részére egy olyan szolgáltatást biztosítunk, hogy a internet irányából elérhető rendszereiket tudjuk monitorozni, azaz aktíve a weboldaluk, aktíve az adott szolgáltatásuk, és hogyha valami elérhetetlenné válik, akár támadás, akár technikai meghibásodás, vagy bármilyen olyan tényező okán, ami miatt a felhasználók azt nem tudják elérni, akkor mi erről nekik riasztást küldünk SMS-ben és e-mailben, így erről azonnal értesülhetnek. Ez az egyik szolgáltatásunk, a monitoring, a másik pedig a szkennelő szolgáltatásunk, amikor ezeket a rendszereket automatizált eszközökkel átellenőrizzük, erről készítünk egy jelentést, és megküldjük a szervezetek részére.
Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy van nekem egy weboldalam, ami mi voltam én, milyen BT, állami BT.hu, és akkor én azt megkérlek téged, hogy monitorozd, hogy elérhető a weboldal, illetve megkérlek téged, hogy havonta, vagy nem tudom milyen időközönként, egy szkennelést futtassál rajta, hogy van-e olyan ismert sérülékenység, amit kihasználhatnak a támadók?
Igen. Az, hogy megkérsz, az egy kicsit pongyolat, de igen, de a lényeg az, hogy egy űrlap kitöltésével ez a szolgáltatásunk igénybe vehető. És ez is egy térítésmentes szolgáltatásunk. Minden olyan szolgáltatás, amit a sérülékenységvizsgálati szakterület végez, az egy térítésmentes szolgáltatás.
Nagyon jót mondta Tomi, mert hogy egyébként a sérülékenységvizsgálat az egy elég drága műfaj, tehát nem 3 forint 20 fillér. Tehát 7 számjegyű összegek is szoktak röpködni a magáncégek által a sérülékenységvizsgálaton, de azért ti akárkinek nem végezhettek sérülékenységvizsgálatot.
Igen. Pont azért, hogy ezek a 7-8 számjegyű összegek ne repkedjenek, ezért jogszabályban van az rögzítve, hogy mi kizárólag állami, önkormányzati és nemzetbiztonsági védelem alá eső szervezet részére végezhetünk.
Kritikus infrastruktúra.
Azok is ide tartoznak. Ugye most már az új jogszabályok szerint...
Mondjuk egy ilyen jogszabály példát, hogy valaki utána szeretne
kapásból.
Kapásból egyet mondjuk, hogy a...
Én 2 szeretnék mondani.
Na jó.
Ez a 2013. évi 50-es törvény, valamint a 271/2018-as kormányrendelet. Ez a 2 szabályozza, hogy kinek és milyen módon és milyen időablakokkal végezhetünk sérülékenységvizsgálatot.
Ugye a 2013 évi 50-es törvény, amit a Tomi említett, az az NKI működésének a kereteit is biztosítja, de egyébként az állami és önkormányzati szervezetek kibervédelméről általánosan rendelkezik. Ez határozza meg egyébként az ügyfélkört is, és akkor a részletszabályokat tartalmazza a kormányrendelet, ha jól tudom.
Jól tudod, annyiban kiegészülve, hogy bizonyos tevékenységeket a kormányrendelet nem tartalmaz, bizonyos szolgáltatási köröket, mint például a KÖFOP rendszerek vizsgálatát. Ugye, hogyha valaki egy KÖFOP projektben részt vesz...
A KÖFOP ugye ez egy Európai Uniós projekt alap.
Igen. Akkor ebben előírás lehet az, hogy sérülékenységvizsgálatot kell elvégezni, és ez pedig nem tartalmazza a 271-es. Azért mondtam, hogy ezt a 2 jogszabályt kell körültekintően átnézni, és onnantól fogva valaki rájöhet arra, hogy ügyfelünk vagy nem ügyfelünk.
Oké, mielőtt megnézem a jogszabályt, ha én nem állami cég vagyok, hanem van egy Oliver BT-m, magáncég, magángazdasági társaság teljes mértékben, fordulhatok-e hozzátok sérülékenységvizsgálatért?
Még mielőtt a Tomi válaszolna, szerintem te mindenképpen állami cég leszel, mert Süti kiberkutya, tehát az ilyen állami történet, nem?
Ő majd maximum tag lesz, tehát megoldjuk okosban.
Azért, hogy mi a te rendszeredet levizsgáljuk, olyanra nincsen lehetőségünk, még pénzért sem. Ez fontos hangsúlyozni, hogy nekünk is meg van kötve a kezünk, ezért van az, hogy az állami szektor részére biztosítjuk ezen szolgáltatásunkat.
Tehát, hogyha én magámból akarom ezt megoldani magáncégnek, akkor bizony bele kell nyúlnom a zsebembe, és akár a 7 számjegyű összeget is ki kell fizetnem egy civil gazdasági társaságnak, aki nem ti vagytok.
Igen. Elképzelhető az, hogy például egy projekt esetében te, mint fejlesztő, számodra előírja az állami szervezet, hogy csak is úgy adhatod át azt a rendszert, hogy sérülékenységvizsgálatot végeztetnek benne. Abban az esetben, hogyha az nem egy éles rendszer része, azaz még a fejlesztési időszak folyik, és nem tartalmaz személyes adatot, vagyis olyan adatot, ami a rendszer tekintetében már élesnek tekinthető, akkor te kérheted a sérülékenység vizsgálatát egy gazdasági szervezettől, akit az Alkotmányvédelmi Hivatal bevizsgál. Ugye erre egy lista van, és náluk lehet ezekre a rendszerekre kérni sérülékenységvizsgálatot.
Várj, csak hogy jól értem-e. Tehát ha én egy állami szereplő vagyok, akkor két módon vettem igénybe a két módon kérhetek sérülékenységvizsgálatot. A, fordulok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézethez, és akkor megcsináljátok a sérülékenységvizsgálatot nyilván kapacitás függvényében ti. Illetőleg van egy zárt lista, amiben keresnem kell egy gazdasági társaságot, tőle kérek egy piaci ajánlatot, és akkor ő megcsinálja?
Nem ennyire egyszerű az egész. Mondhatjuk azt, hogy állami önkormányzati szereplő esetében csak mi végezhetjük. Nemzetbiztonsági védelem alá eső szervezet esetében ez már megoszlik. Az, aki nem gazdasági társaság, azaz a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervezetek listájának egyes kategóriájába tartozik.
Ugye itt magáncégek is vannak rajta, például reptereket üzemeltető cégek, repülőgéptársaságok, valamiért ezek jutottak most hirtelen eszembe.
Ők például gazdasági társaság. Az egyes tekintetében mi végrehajthatjuk a sérülékenységvizsgálatokat, a kettes esetében pedig már, és az egyes esetében más nem végezheti ezeket a sérülékenységvizsgálatokat, a kettes esetében pedig igénybe vehetik az Alkotmányvédelmi Hivatal listáján szereplő cégeknek a tevékenységét.
Mióta működik ez a szakterület? Ugye azt tudjuk, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet az 2015. október 1-én jött létre a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton belül. Mióta létezik ez a sérülékenységvizsgálati szakterület?
Mondhatom azt, hogy ez a terület ezzel egy időben jött létre, akkor még nem ez volt az elnevezése, de a tevékenységét így ellátta, de azóta mondhatom azt, hogy folyamatosan fejlődik, és végzi a sérülékenységvizsgálattal összefüggő tevékenységeit.
Milyen mennyiségű sérülékenységvizsgálatot végeztek egy évben?
Mondhatom azt, hogy eléggé leterheltek vagyunk. Szerencsére nagyon sok megrendelés érkezik. Egyre többen veszik azt észre, hogy szükséges a sérülékenységvizsgálat. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ha rendszerekből indulunk ki, akkor ez 1-200 rendszervizsgálatát is jelentheti éves szinten, ami hogyha ha azt nézzük, hogy egy-egy vizsgálat legalább 30 nap, de maximum 90 napig tart, akkor ezt azért látható, hogy ez eléggé sok feladatot jelent a csapat számára.
És ha kijött egy új állami, vagy egy állami szervezetnek egy új weboldala, gondolom én akkor azon nyilvánvalóan érdemes sérülékenységi vizsgálati folyamatokat végrehajtatni veletek. Kötelező érvényű egy részről ez a szervezetekre nézve?
Én mondanám, hogy mielőtt még kijön az a weboldal, azelőtt szükséges lehet a sérülékenység vizsgálat elvégzése, mert ugye, hogyha már ki van publikálva, akkor azt más is elkezdheti nyomkodni, innentől fogva a probléma lehet azon a weboldalon.
Tehát sokkal hatékonyabb megelőző jellegű csapást mérni sérülékenységvizsgálattal a weboldalra.
Inkább mi találjuk meg, mint más.
Oké, de kötelező?
Kötelező akkor, hogyha a jogszabály szerint ugye az 50-es törvény alapján osztályba kell sorolni ezen rendszereket. A 3-as, 4-es, 5-ös osztályba sorolt rendszerek tekintetében kötelező a sérülékenységvizsgálat elvégzése.
Hűha, most jöhet az a kis állandó rovatunk, amikor el szoktuk mondani általában Oliver, de most én, hogy hát erre még azért vissza kellene térni erre az osztályba sorolásos dologra.
Igen, tehát hogy ezek gondolom biztonsági osztályokat jelentenek, és minél magasabb, annál nagyobb biztonsági besorolású?
Annál szigorúbb kritériumrendszert kell teljesítenie.
Igen, annál jobban kell ezeket a rendszereket védeni, mert olyan adatokat tartalmazhatnak, annyi mennyiségű személyes adatot tartalmazhatnak, hogy ezek az intézkedések, ezek szükségesek.
Eddig jogszabályokról beszélgettünk, a sérülékenységvizsgálati keretekről, módszerekről, komolyabb dolgokról, most egy kicsit kevésbé komoly dolgokról kérdeznélek.
Mondj egy viccet!
Mondj egy pentesztes viccet! Két penteszter utazik a vonaton.
Nem készültem, bocsánat.
Nem volt elvárás. Az emberek imádnak magyarázkodni. Megtörténik egy penteszt, megtörténik egy sérülékenységvizsgálat, kap egy riportot, ha jól tudom, akkor személyesen is találkoztok a rendszernek az üzemeltetőjével, vagy a gazdájával a rendszernek. Mik a legjellemzőbb ilyen tipikus top 3 magyarázat, amit szoktak mondani, amivel próbálják megmagyarázni a bizonyítványt?
Bocs, nem tudtam, hogy kell, bocs, elfelejtett.
Ja, hogy ez 1-2-3 nem jó jelsz?
Aha, nem tudtam.
Sajnos találkoztunk már olyannal, hogy jó, de azért mi adtunk nektek lehetőséget, hogy ezt feltörjétek, hogy ide engedtünk benneteket. Ugye ez nagyon-nagyon rossz indok. Sokszor találkozunk azzal, hogy bocs, de kevesen vagyunk, bocs, de most ment el a munkatársunk, aki ehhez értett, bocs, nem adták még át a rendszergazdai jelszót, sőt, találkozunk olyannal, hogy olyan állami rendszer, amit védeni szükséges, még nem rendelkeznek az üzemeltetők hozzáféréssel. Mindennel a vállalkozó rendelkezik a vizsgálatunk alatt, pont ez lassítja is a folyamatot, valamint azért problémákba ütközhetünk, hogy egy-egy jogosultságot kérünk, és ezt nem tudják megoldani éppen az üzemeltetők.
Na jó, de gondolom, ezek akkor azért nem teljes mértékben elfogadható indokok.
Nem, semennyire sem, főleg azért, mert hogy itt ugye mindenkinek az a célja, hogy ezt a rendszert biztonságosá tegyük. Mi se azért megyünk oda, hogy valakinek büntetést vagy fenyítést adjunk, vagy hát pont az, hogy mi a vizsgálataink során fenyítést okozzunk, hanem azért, hogy azt a rendszert biztonságosá tudjuk tenni. Ezért mondom azt, hogy kooperatívan járunk el, javaslatot teszünk, és pont ezért ülünk le személyesen velük.
Ezért nagyon jó, hogyha a másik fél is borzasztóan együttműködő, ha már ők kérték ezt a fajta vizsgálatot. Üzennél amúgy innen a távolból valamit az adminoknak, vagy a fejlesztőknek?
Azt szoktam mondani, hogy mi nem építeni, hanem rombolni megyünk oda, mert pont azért, mert a jó alapok megteremtéséhez valószínűleg, vagy a legtöbb esetben szükséges az, hogy romboljunk. Szükséges azt látni, hogy mi miért rossz, de pont ezért próbálunk segíteni. Azért, és ezt most nem csak az üzemeltetőknek, hanem a vezetőknek is mondom, hogy attól, hogy mi sérülékenységet találtunk, amiatt nem kell kirúgni az adminisztrátort vagy a fejlesztőt.
Volt már erre példa?
Inkább úgy fogalmazok, hogy úgy érezték az üzemeltetők, hogy veszélyben vannak ennek a vizsgálatnak az eredményeképpen, de nem. Pont az, hogy inkább mi találjuk azt meg, mint más.
Igen, szerintem ez egy nagyon fontos mondat, amit most mondtál. Oké, ha én pentester akarok lenni, sérülékenység vizsgáló akarok lenni, kijöttem a gimiből, vagy gimis vagyok, mit csináljak? Hol kezdjem? Mit tudok tenni annak érdekében, hogy fejlesszem a képességemet? Gondolom én az ECDL vizsga már nem elég erre.
Nem elég. Nem bátorítanék senkit se arra, hogy kezdjen el weboldalakat hackelni. Ugye a BTK-ban most már szerepelnek az informatikai bűncselekmények, és pont ezért ne ezzel kezdjük. Vannak olyan rendszerek, olyan virtuális gépek, weboldalak, amik kizárólag erre vannak kialakítva, hogy én szépen ott el tudok kezdeni gyakorolni.
Tehát van egy ilyen weboldal, aminek az a lényege, hogy olyan sérülékeny virtuális gépeket tesznek közé, amik hackelhetőek, és esetleg úgy hekkelhetőek, hogy egy kicsit vezetik is a kezünket, hogyha esetleg nem lennénk olyan nagyon pengék első körbe, tehát megmondják, hogy hát én lehet, hogy inkább nem tudom, a Szamba szolgáltatást kezdeném el nézegetni, és hogyha még ez is sem elég, akkor leírja, hogy hát próbáld meg ezt a sérülékenységet kihasználni a nem tudom, a Metasploit-tal. Ilyenek léteznek?
Igen, ilyenek léteznek. Ahogy te is elmondtad, igen, úgynevezett virtuális számítógépeket lehet itt feltörni és próbálkozni. Vannak akár, mondhatom azt, hogy úgynevezett ilyen végigvezetések, ezek a walkthrough, amikor hogy hogyan is jutok el odáig, hogy ezt fel tudom törni. Valamint most már találkoztam olyannal is, hogy úgynevezett ilyen chatbotok, hogy beírom azt, hogy meddig jutottam, vagy szeretnék segítséget, és egy robot visszaválaszol nekem egy weboldalon, hogy hogyan is kezdjek neki, és mit nézzek meg.
Igen, vannak nagyon komoly vizsgák, amikkel a pentest tudást mérik, és az egyik ilyen komoly vizsgán szokták azt, mikor segítséget kérsz a chatbottól, az is egy chatbot, hogy nem, sajnos nem jutottam tovább, nem tudom hány a számú virtuálgépnek, akkor az a válasz, hogy try harder.
Igen. Sőt, erre már egy zenét is készítettek, amiben ez a motto.
Igen. Na, csak sikerült egy etikus hekeres viccet belenyomni.
Mindenkori adásunk show notes-ában, tehát az összefoglalójában majd meg tudjátok találni azt, hogy miről is beszéltek most számomra rébuszokban a Tamások itt mellettem meg velem szemben. De na, menjünk már vissza még inkább az alapokhoz. Tehát kezdjük ott, hogy jussunk már odáig, hogy én egyszerűen eljutok egy olyan virtuál gépig, hogy szeretnék gyakorolni. Mit tegyek mondjuk, tehát akkor gyanítom én, civil fejjel gondolkodva, kibertéren kívüli fejjel gondolkodva, hogy jó lenne, ha megismerném az adott operációs rendszerek sajátosságait.
Én azt javasolnám, hogy kezdjünk el ismerkedni a Linux-szal. Vannak nagyon jó...
Az egy operációs rendszer.
Az egy operációs rendszer. Vannak kimondottan sérülékenységvizsgálati alkalmazásokkal összerakott Linux disztribúciók. Akárha egy ilyet mondhatok, akkor az a Kali Linux. Ez egy szépen összeállított programcsomag, és itt lehet különböző alkalmazásokat igénybe venni. És
de ezzel hackelni, tehát ezzel hackelni tudunk, ezt nem meg kell hackelni, ezt ezzel tudunk, ez maga a szerszámos láda.
Igen, és ennek az operációs rendszernek a segítségével lehet azokat a gépeket, amik oda föl vannak töltve, megpróbálni feltörni.
Oké, akkor ismerkedjünk a Linux-szal és a Kali Linux rendszerekkel. Tök jó. Mit tegyek, ha én már ezekkel ismerkedem, vagy ne adj Isten megismerkedtem, és már van is némi képességem, és szeretnék a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet sérülékenységvizsgálati szakterületén dolgozni.
Ú, de szépen mondtad. Könnyezek.
Elég egyszerű módszer van erre, hogy
jelentkezni kell, igen.
Valaki jelentkezzen. A whitehat@nki.gov.hu e-mail címre elküldve az önéletrajzot, láthatjuk azt, hogy milyen képességei, milyen kompetenciákkal rendelkezik egy adott jelentkező, és ez alapján el tudjuk dönteni, hogy alkalmas lehet-e sérülékenységvizsgálónak.
És ha én egy feltörekvő titán vagyok, akinek még nincs végzettsége, de szeretnék fejlődni, és azt gondolom, hogy itt az NKI-n belül tudok fejlődni, akkor is jelentkezzek? Kapacitálnád erre a fiatalokat?
Igen. Igen, mondhatom azt, hogy nem kell mindenkinek mindenhez értenie. Ha menet közben az aktuális vizsgálati módszereket elsajátítja, akkor az megfelelő alap lehet. Ugye, ha valaki ismeri azokat a technikákat, amikkel el lehet kezdeni sérülékenységvizsgálni, akkor már javaslom azt mindenkinek, hogy jelentkezzen.
Ugyanis, ha jól tudom, akkor ti nem a papírból jósoljátok meg, hogy valaki tud-e sérülékenységvizsgálni, hanem egy gyakorlati feladat soron keresztül kell ezt bizonyítani.
Igen, van egy, amint úgy gondoljuk, hogy megfelelő lesz a területünkre, egy előszűrő tesztet kell kitölteni, ez egy online teszt, ott megláthatjuk, hogy ezek a képességek, ezek mennyire helytállóak. Majd ezt követően egy felvételi beszélgetés során megismerjük, hogy ott is el tudja mondani azt, amit ő online teljesített. Egyaránt várjuk a felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket, valamint a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező jelentkezőket is.
A szakmai tudás a lényeg?
Illetve az informatikai biztonsági érdeklődés talán.
Szuper. Igen, és bocsánat, a zsivány gondolkodás, mert az etikus hackerek feladataihoz, vagy hát mondhatom azt, hogy képességeihez hozzátartozik az, hogy zsiványan gondolkodik.
Tehát tudja másik oldal fejével is gondolkodni.
Igen. És egy kreatív. Tovább, igen.
Tomi, összefoglalod az adást?
Ez egy nagyon tartalmas és hosszú adás volt, amelyben megismerkedtünk a sérülékenységvizsgálat fogalmával, a sérülékenységvizsgálat és a pentest közötti különbséggel. A Tomi nagyon sokat mesélt arról, hogy milyen sérülékenységvizsgálati módszerek vannak. Ezek a sérülékenységvizsgálati módszerek, amiről a Tomi beszélt, az NKI szolgáltatás listájának a tagjai voltak, de ezek egyébként a piacon is ugyanígy végzik, hasonló módszerrel végzik a sérülékenységvizsgálatokat. Tehát ezt általánosan is lehet érteni, amit a Tomi mondott. Kicsit beszélgettünk a jogszabályokról is, hogy milyen felhatalmazás alapján hogyan működnek ezek a sérülékenységvizsgálatok, és hát toborzási tevékenységet is végeztünk.
Oké, hát én nagyon szépen köszönöm, egy nagyon izgalmas téma volt, szerintem elég lendületes is volt ez a beszélgetés, amit én nagyon bánok, hogy abba kell hagynunk, de nem szeretnénk túllépni az időlimitet, lehet, hogy vissza fogunk térni erre
nyilván.
A témára is, nyilván. Azért most már az ígéreteket néha be kéne váltanunk is.
Vagy nem ígérünk.
Vagy nem ígérünk. Hát, az is egy lehetőség. Nagyon szépen köszönjük, Tomi, hogy itt voltál velünk.
Köszönöm a meghívást.
Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy ismét itt voltál velem.
Oliver, én is.
És mindenkinek azt tudnám javasolni, hogy kedvenc podcast lejátszóján töltse le, vagy iratkozzon fel a Kibertámadás című podcastünkre, hallgassatok minket.
Ahol tud, adjon nekünk 5 csillagot.
Igen, adjatok 5 csillagot. Amúgy jöhetnek témajavaslatok is, amire már volt példa. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek így jövő héten is, helyett 2 hét múlva, mert ugye 2 hetente fogunk jelentkezni 2021-ben, bár lehetnek extra külön kiadások. Sziasztok!
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 Te is mondtad kibertámadás, és iratkozz fel a podcastünkre!